Egyébként pedig Fáraó harcosaja hány olyan van, és Fenékre verősdi nevű játékokkal szórakoztak, közben-közben nótáztak a katona nehéz sorsáról, amely akkor nehéz csak igazán, ha a nyomorult Amu országban kénytelen életét tengetni ahelyett, hogy a bárkákkal tele életadó partjain és No, a páratlan város, No Amun, az isteni város, egyszerűen a város tarka oszlopai alatt örülne az életnek. Sajnos nem lehet kétséges, hogy Sékem sorsa és védelme számukra semmivel sem volt fontosabb, mint egy árva búzaszem. A tiltakozás. A városiak nyugtalansága azonban még nagyobb lett volna. A kilesetik a szavakat, amelyeket a közelgő törzsfő idősebb fiai váltottak egymással. A Sékemet nagyon is közelről illető terveket, amelyeket ezek a porlepte és merész pillantású fiatalemberek félhangon mérlegeltek, mielőtt atyjuk elé terjesztették volna, ki természetesen a leghatározottabban elutasította őket. Ruben, vagy Reuben, ahogyan a legidősebbet eredetileg nevezték, akkoriban 17 esztendős volt, Simeon és Lévi 16 és 15 esztendőt számláltak, Bilha fia, a fortélyos és álnok Dán szintén 15 éves volt, és a karcsú és fürge Naftali épp annyi idős, mint az erős, de komor Júda, mégpedig 14 éves. Ezek voltak Jákob fiai, akik részt vettek az összesúgásban. Gád és Asher, noha 11 és 10 esztendős létükre már vaskos és szellemileg teljesen érett fickók voltak, ekkor még nem tartoztak közéjük, nem is szólva a három kisfiúról. Miről volt szó? Hát arról, ami a sékemieket is eléggé aggasztotta. Azok, akik a falon kívül fejüket összedugták, a Naharaim napjától feketére égett legények, övvel átkötött szőrruhájukban és zsírtól merev hajukkal, meglehetősen vadon nőtt, íjad bicskát forgató pusztafiak és pásztorok voltak. Nem egyszer akadtak össze vadbikákkal és oroszlánokkal, s nem egyszer verekedtek meg idegen juhászokkal a legelőért. Jákob szelítségéből és Istenbe merültségéből keveset örököltek. Érzés világuk kézzel foghatóan gyakorlati irányú volt. A sértést és harci ürügyet valósággal kereső ifjúi daccal és fai gőggel tele, amely oly szellemi nemességgel hivalkodott, ami személyesen egyáltalában nem jellemezte őket. Régidő óta úton, otthontalanul, vándor állapotban a termékeny ország lakóinak, akiknek földjére jöttek, felette érezték magukat nomád volduknál, a megtelepedetteknek szabadságuknál és bátorságuknál fogva, és gondolataik rabláson jártak. Dán volt az első, aki szája sarkából kipöttyentette a javaslatot, hogy Sékemet rajtaütéssel foglalják el és fosszák ki. A jóra való, de hirtelen föltámadó ösztöneinek mindig is engedő Ruben egy-kettőre mellette volt. Simeon és Lévi, a legnagyobb verekedők, örömükben és tetrekészségükben üvöltöttek és táncoltak, a többiek tüzét élesztette a büszkeség, hogy ők is benne vannak az ügyben. Amit terveztek, nem volt éppen hallatlan eset. Hogy az ország városait a pusztaság mohó betolakodói déliek vagy keletiek, kabírok vagy beduinok megtámadják és időlegesen esetleg el is foglalják, ha nem is volt napi renden, de meglehetősen gyakorta előfordult. A hagyomány azonban, melynek forrása nem a városiak, hanem a kabírok, vagy a szószorosabb értelmében vett héberek. Izrael gyermekei közt fakad, a világ legnyugodtabb lelkiismeretével hallgatja el azt a tényt, meglévén győződve a valóság ilyen epikai megtisztogatásának megengedett voltáról, hogy Jákob házában kezdettől fogva fegyverrel szándékoztak a viszonyt Sékemmel rendezni, és csak a törzsfő ellenállása késleltette a terv kivitelét néhány évig, azaz Dina szomorú esetéig. Ez az ellenállás minden esetre fenséges és legyőzhetetlen volt. Jákobot ekkoriban különösen emelkedett hangulat töltötte el, mégpedig bűveltsége, lelki jelentősége alapján, hajlamánál fogva a messze nyúló eszmetársításhoz. Életének utóbbi 25 évét ünnepélyes tűnődése közben kozmikus megfelelés fényében látta, mint a körforgás mását, mint a mennybe menetel, pokolra szállás és föltámadás fölle útját, mint rendkívül szerencsés kitöltését a mítikus fejlődés sémájának. Egykor Beérsebából Bételbe került, a nagy lajtorja látomás színhelyére, ez volt a mennybe menetel. Onnan az alvilági pusztára, ahol 2x7 évig kellett szolgálnia, izzadnia és fagyoskodnia, és azután nagyon gazdag lett, mégpedig egy furfangos, de egyben ostoba ördög, név szerint Lábán, lóvá tevése révén, műveltségében meg nem állhatta, hogy mezopotámiai apósában fekete hold démont és gonosz sárkányt ne lásson, aki megcsalta, s akit azután maga is alaposan megcsalt és meglopott, mire minden lopott holmiával, különösképp pedig megszabadított Istárjával, az édesszemű Rákellal, nagy és jámbor derűben úszott a szíve, föltörte az alvilág lakatját, fölszállott belőle, és Sékembe érkezett. Sékem völgyének nem is kellett volna oly virágosnak lennie, mint amilyen megérkezésekor a valóságban volt, hogy érzéklése előtt, mint új élet tavasza és körforgás állomása tűnjék föl. E helyhez fűződő ábrahámi emlékezések is megtették a magukét, hogy szíve ellágyulva és hódolattal dobbanjon meg itt. Igen, ha ivadékai Ábrahám harciasságára gondoltak, bátor rajtacsapására kelet seregein és arra, hogyan vásatta el a csillagimádók fogát, Jákob viszont az ősatya barátságára gondolt Melkisédekkel, Sékem főpapjával, és az áldásra, melyet tőle kapott, a rokonszemre és elismerésre, melyel a helyi istenségnek adózott, és így nagy fiai, amikor burkolt, csak nem költői formában elébe terjesztették durva szándékokat, a lehető legkisebb méltánylásra sem találtak. Pusztuljatok előlem, kiáltotta, mégpedig tüstént. Lea és Bilha fiai, szégyeljétek magatokat. Pusztai rablók vagyunk-e, akik ellepik az országot, mint a sáskák, és mint valami isten csapása, és fölfalják a földművelő vetését? Névtelen csőcselék vagyunk, senki fiai vagyunk, hogy nincs más választásunk, mint koldulni, vagy rabolni. Nem volt-e Ábrahám fejedelem e föld fejedelmei között, és barátja a hatalmasoknak? Vagy talán vértől csöpögő karddal akartok a városok urai lenni, és háborúban, és iszonyatban élni? És hogyan akarjátok akkor bárányainkat a legelőkön jártatni, melyek ellenetek vannak, és kecskéinket a hegyeken szögdeltetni, melyek gyűlöletet visszhangoznak. Na, előlem, ostobák, meg ne halljam! Nézzetek odakin, utána, hogy a szopós bárányok legelni kezdjenek, és az anyák tejét kíméljék. Menjetek és gyűjtsétek össze a tevék szőrét, hogy legyen abaposztónk a szolgák és bojtárok öltöztetésére, mert itt az ideje a vedlésnek. Eredjetek, mondom! És vizsgáljátok meg a sátorköteleket és a sátorfedő hurkait, nem rothadnak-e, nehogy szerencsétlenség történjen, és összedőljön a ház Izrael fölött. Én pedig tudjátok meg, fölövezem magam, és a város kapuja elé megyek, és békésen és okosan beszélni fogok a polgárokkal és kámorral, pásztorukkal, hogy érvényes és írásbeli szerződést kössünk egymással, s földet szerezzünk tőlük, és kereskedést üzzünk velük, a magunk hasznára, és nekik sem kárukra. A szerződés. Így is történt. Jákob a város közelében egy csoport vén szederfa és terebintus árnyékában ütötte föl táborát, szentnek látszó helyen, rétek és szántók hullámos síkján, ahonnan az Ebál-hegy kopár kőszálaira lehetett látni, és amelytől nem messze emelkedett a fenn sziklás lenn azonban áldott Garizim, és innen küldte három emberét csinos ajándékokkal Kámorhoz, a pásztorhoz, Sékembe, egy kötek galambot küldött, szárított gyümölcsből sajtolt kenyeret, kacsaformájú lámpát és néhány szép korsót, amelyekre halak és madarak voltak festve, és azt üzent, hogy Jákob, a nagy utas kíván a kapu előtt a város fejével letelepedésről és jogokról tárgyalni. Sékem megkönnyebbült és örömben úszott. Megállapították a találkozás óráját, és ahogy elérkezett, a keleti kapun kilépett Kámor, a köszvényes, udvarával és fiával, Sékemmel, egy ugribugri ifjúval. Puszta kíváncsiságból eljött Vezerke Basztet is virággal, lérosan és pár macskával, másfelől pedig Jákov ben Jihok jelent meg teljes méltósággal. Eliezernek, legidősebb szolgájának kíséretében, s körülvéve nagykorú fiaival, akikre tökéletes udvariasságot parancsolt erre az órára. És így találkoztak a kapu alatt, és tanácskoztak ott és előtte. Mert a kapu súlyos építmény volt, csarnokszerűen kiépítve kifelé és befelé, belül piac és törvénykezőhely volt, és a nagyok mögött a nép tömegesen csődült oda, hogy nézője legyen a tárgyalásnak és alkudozásnak, amelyet szertartásos körülményességek vezettek be, és amely egyáltalában csak nehezen indult meg, úgyhogy az összejövetel 6 óra hosszat tartott, és a piaci kereskedők odaben jó üzletet csináltak a néppel. Az első üdvözlések után a tárgyalófelek tábori székekre, gyékényekre, kendőkre ereszkedtek egymással szemben. Frissítőket szolgáltak föl, fűszeres bort és mézes aludtejet. Jó ideig a törzsfőknek és kedveseiknek egészségéről folyt a szó, aztán az utazási viszonyokról a folyó két partján, aztán még távolabbi dolgokról. De azt, ami véget összejöttek, fanyalogva és válvonogatva kerülgették, többször is közeledve és visszahúzódva, olyasféle kép, mintha kölcsönösen azt ajánlanák, hogy ne is beszéljenek róla, éppen mert az a megbeszélni való, a tárgy, az ügy, amelynek magasabb emberi szempontból a semmibevevés látszatát kell adni. Hiszen épp a tárgy fölöttiség fényűzése és a szép forma önmagáért való látszólagos elsőbbrendűsége az, hozzáadva az érte történő nagylelkűen nem törődöm időfecsérlést, ami lényege az ember méltóságának, azaz a természetesnél többnek, tehát kultúrátnak. A hatás, amelyet Jákob egyénisége a városiakra tett, a legkellemesebb volt. Ha nem is az első pillantásra, de rövid eszmecsere után tudták már, kivel van dolguk. Úrral, fejedelmi személlyel, kit olyan szellemi adományok emelnek a tömeg fölé, amelyek mint társaságbeli lényt is megnemesítik. Ugyanaz a nemesség hatott itt, mely a nép szemében mindenkor Ábrahám követésének és újra megtestesülésének jele volt, és a származástól teljesen függetlenül, tisztán szellem és forma alapján hasonló vágású férfiúnak mindig biztosította a szellemi vezérséget. Jákob pillantásának megragadó szelídsége és mélysége, tökéletes illemtudása, mozdulatainak választékossága, hangjának remegése, művelcs, virágos, érveket és ellenérveket mérlegelő mítikus célzásokban és gondolatritmusban gazdag beszéde főképpen Kámort, a köszvényest annyira meghódította, hogy csakamar fölállt és odament, hogy megcsókolja a sejket, és a belső kapubolt alatt összegyűlt nép tetszésével kísérte egy cselekményt. Az idegen kívánsága, amelyet már ismertek, és amely jogszerű letelepedésre irányult, természetesen némi nehézséget okozott a város fejének, mert a távoli és legfőbb helyhez intézett jelentés, hogy ő, Kámor, kiszolgáltatja az országot a kabíroknak, tisztes korára veszedelmes lehetett. De a néma pillantások, melyeket a helyőrség parancsnokával váltott, aki a maga részéről szintén el volt bűvölve Jákob személyétől, megnyugtatták e felől, és így a tárgyalást abban a szép ajánlattal kezdte, amely fölött természetesen egy meghajlással kell elsiklani, hogy földet és jogot fogadjon el Jákob egyszerűen ajándékba, azután pedig borsos árral állt elő, 100 ezüst sékelt kért 12,5 hold földért, s hosszú alkudozásra számítva még hozzátette, mi az ilyen üzletfelek között, mint Jákob és ő. De Jákob nem alkudott. Lelkét az utánzás, az újraélés, a jelenbe idézés érzése rázta meg és emelte föl. Most Ábrahám volt, aki eljött keletről, és megvásárolta Efrontól a kettős sírhely földjét. Vajon vitatkozott-e a törzsalapító Hebron fejedelmével és két fiaival az ár fölött? Az évszázadok nem számítottak. Ami volt, újra van. A dús Ábrahám és Jákob, a napkeleti gazdag, méltóságosan és húzavona nélkül kezet adtak. Káldeai rabszolgák állómérleget és kősúlyokat cipeltek elő. Eliézer a főszolga egy korsó ezüst karikával előrelépett. Kámor írnokai is odarohantak, legugoltak, és a vásárlási és békeokmányt kezdték törvény és szokás szerint megszövegezni. A szántóért és legelőért járó váltságpénzt lemérték, a szerződés szent és érvényes volt, és átkozott, aki megsérti. Jákob emberei sékemiták lettek, polgárok egyenjogúak. Tetszés szerint járhattak ki és be a város kapuján, utazhattak az országban és kereskedhettek lakóival. Lányaikat Sékem fiai vehetik feleségül, és fiaikat Sékem lányai választhatják férjül. Törvény szerint, s aki ellenszegül, becstelen legyen, mint halálig, Jákobot illetik a fák is a megvásárolt földön, a törvény ellensége, aki ezt kétségbe vonja. Vezerke basztett, mint tanú, gyűrűje bogarát nyomta az agyakba, Kámor kövét, Jákob a nyakában hordott pecséthengert. Megtörtént, csókokat és hízelgő szavakat váltottak, és így történt Jákob megtelepedése Sékem városa előtt, Kánaán földjén. Jákob Sékem előtt sátorozik. Tudsz-e róla? Tudok mindent töviről hegyire. Mégsem tudtak mindent töviről hegyire Izrael pásztorai, amikor későbbi időkben a tűz mellett szép beszélgetéseket folytattak erről arról. Volt, amit nyugodt lélekkel elferdítettek, mást meg elhallgattak a történet kerekdettsége kedvéért. Hallgattak arról, hogy milyen görbeszájjal fogadták Jákob fiai, kivált Lévi és Simeon a békeszerződést, és úgy tettek, mintha a szerződés csak akkor keletkezett volna, amikor Dina és Sékem esete kezdődött, és kisé másként kezdődött, mint ahogy ők tudták. A szájhagyomány szerint bizonyos feltétel, amelyet Sékem elé Jákob lányával kapcsolatban szabtak, a szövetségi okmány egyik pontja volt, holott ez a feltétel mindentől függetlenül és egészen más időpontban született, mint ahogy a töviről hegyire tudók állítják. Majd meglátjuk ezt. A szerződés volt a kezdet. Anélkül Jákob népe egyáltalában nem telepedhetett volna le, és a következők sem történhettek volna meg. Csaknem 4 éve sátoroztak már Sékem előtt a völgynyílásban, amikor a zavarok kezdődtek. Búzájukat termesztették a földeken, s árpájukat a televényben, fáik olaját szüretelték, nyájaikat legeltették, és kereskedtek velük az országban. Kutat ástak ott, ahol tanyáztak, 14 rőf mély és nagyon széles, fallal bélelt kutat. Jákob kutyát. Kutat, így mélyet, így széleset. Mi szükségük volt egyáltalában Izrael fiainak kútra, amikor a szövetséges városlakóknak is volt kútjuk a kapu előtt, és a völgyben mindenütt források fakadtak? Hát persze nem volt rá szükségük mindjárt. Nem is furták közvetlenül letelepedésük után, hanem csak valamivel később, amikor kitűnt, hogy életszükség lett számukra, hogy víz tekintetében függetlenek legyenek, s hogy saját birtokukon bő vízkészlettel rendelkezzenek, amely a legnagyobb szárasság idején sem apad ki. A szövetségi szerződést megkötötték, s aki csűrni, csavarni próbálja, annak beleontassék. De a vezetők kötötték meg, noha a nép beleegyező helyeslésével kísérve, mégis a sékemiek szemében Jákob pereputja idegen, bevándorolt maradt. Ezen felül nem is valami kellemes és ártalmatlan népség, hanem elbizakodott és tudákos, amely azt hiszi magáról, hogy szellemisége az egész világ fölé emeli, amellett olyan jól tudja a marha és gyapjú kereskedelemben a maga érdekét nézni, hogy éppenséggel önbecsülést sértő velük érintkezni. Röviden, a testvéri szövetség nem érvényesült általánosan, bizonyos visszaszívások történtek, mint éppen az, hogy a rendelkezésre álló vízmerítőhelyek használatáról, amiről különben a szerződés sem tesz említést, a hébereket rövidesen eltiltották, hogy valamennyire korlátozzák őket, és így keletkezett a nagy Jákob kútja, amely jele annak, hogy már a súlyosabb viszályok kitörése előtt olyan viszony állt fönn Izrael törzse és a sékemiek között, amilyen betelepedett kabírok és az ország ősjogú lakosai között szokott fönnállni, nem pedig olyan, ami ennek a városkapuban tartott gyűlés alapján kellett volna kifejlődnie. Jákob ezt tudta is, nem is, azaz. Nem vett róla tudomást, és gyöngéd érzései családi és vallási ügyekre pazarolta. Akkor még élt Rákel, az édesszemű, a nehezen megszerzett, veszedelmesen megszöktetett és az atyák földjére mentett asszony, az igazi és legkedvesebb szemének fénye, szívének gyönyöre, testének, lelkének vigasztalása. József, az ő hajtása, az igazi fiú megnőtt. Ekkor lett szépséges idők gyermekből fiú, és pedig oly szép, eszes, kedveskedő, elbűvölő fiú, hogy Jákobban megáradta a lélek, ha csak ránézett, és a nagyobbak már akkor kezdtek pillantásokat váltani a hóbortosság láttán, amit az öreg a felvágott nyelvű kölyökkel szemben tanúsított. Különben Jákob gyakran volt távol a gazdaságtól, úton, utazáson. Kapcsolatot létesített a hitrokonokkal, városon és falun, meglátogatta az Ábrahám istenének szentelt helyeket Bércen és Völgyön, és számos beszélgetésben adott tájékoztatást az egyetlen és legfőbb lényéről. Bizonyos, hogy mindenek előtt dél felé vonult, hogy csak nem egy ember öltőnyi távollét után megölelje atyát, megmutassa magát gazdagságában, és megerősítését kérje az áldásnak, amely oly szemmel láthatóan fogott rajta. Mert Izsák akkor még élt. Vénséges vén és régóta teljesen vakember volt. Rebeka azonban már esztendeje a halottak országába szállt. Épp ez volt az oka annak, hogy Izsák áldozati oltárát a beérsebai Jahve él olam fától a hebroni Jós terebintushoz helyezte át, tudnélik a kettős barlang közvetlen közelébe, amelyben nagybátyja lányát és házastárs nővérét nyugalomra helyezte, és ahol kis idő múltán őt magát is, az el nem fogadott áldozatot, hosszú és viszontagságos élete befejeztével eltemették, és megsiratták fiai Jákob és Ézsau, az időben, mikor Jákob Rákel halála után megtörve jött ki Bételből a kis gyilkossal, az újszülöttel, Ben Onival, azaz Ben Jaminnal. A szüret. Négyszer zöldelt és sárgult a búza és az árpa Sékem mezőin, négyszer virágzott ki és hervadt el a kökörcsin a völgyekben, és nyolcszor nyírt birkát Jákob népe, mert Jákob pettyegetett tavaszi bárányainak, oly gyorsan nőtt a gyapja, mint amíg az ember egyet fordul, s évente kétszer adtak bőségesen nyírnivalót, Sziván hónapban, valamint még az őszi Tisri hónapban. Ekkor történt Sékemben, hogy a lakosok szüretet tartottak, és szüreti ünnepséget a városban és a Garizim lépcsőzetes lejtőin, az őszi napi egyenlőség teliholdjánál, amikor megújult az év. Városban és völgyben nem hallatszott más, mint ujjongás és karddal és hálaszó, dalolva szedték meg a tőkéket, és csupaszon taposták a fürtöket a kősajtóban, hogy lábuk bíborszínű lett csípőig, és az édes vér a csurgón át a kádba ömlött, amely mellett már ott térdeltek, és a mustot nevetve korsókba és írhatömlőkbe töltötték, hogy megerjedjen.